Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten éltesebb korúak voltak. Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot teljesített Isten színe előtt, ráesett a sors, hogy a papi szolgálat szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjén áldozatot. A tömjén áldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenünkhöz, az Úrhoz. Illés szellemében és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet. Zakariás erre megkérdezte az angyalt. Miből tudhatom meg mindezt, hiszen már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú? Az angyal így válaszolt. Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz beszélni a beteljesedés napjáig. A nép várt a Zakariást, és csodálkozott, hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett nekik, de néma maradt. Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége, Erzsébet méhében fogant, de 5 hónapon keresztül titkolta. Így tett velem az Úr, mondta, arra méltatott-e napokban, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Az evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel köszöntöm Kisdegy nyájat, a szent maradékot, akik ma este is kitartanak, eljöttek, hogy találkozzanak az Úristennel az ő igéjében, és részesüljenek majd az áldozati lakomából, amelyre a bárány meghívott minket. Tegnapi estén ezt a szót, ezt a mondatot adtam így a szívünkbe, hogy ne félj, ne féljünk Isten előtt megnyitni a szívünket, Jézus elé letenni minden gondunkat, bánatunkat. És elmélkedtünk még az álomról, arról az álomról, amit Isten álmodhat rólunk, hogy vajon az az álom hogyan tud teljesülni. Mai napon ugyanez a rövid felszólítás előjön, hogy ne félj. Mondtam is, hogy ez a 3 napot nagyon szépen összekapcsolja tegnap Szent Józsefnek, ma Zakariásnak, holnap pedig majd Máriának szól ez a felszólítás. Ma Zakariás jelenetét szeretném olyan módon körbejárni, hogy egyrészt megnézni, hogy hol történik az a látomás, ahol Isten angyala megjelenik neki, és ahol Zakariást megszólítja a templomban. És a templom kapcsán szeretnék elgondolkodni arról, hogy vajon a mi lelki templomunk az Úristennel milyen kapcsolatban van. Templom. Egykori szemináriumi rektorom Martos Balázs Levente atya, biblikus professzornak az elmélkedését Szent Lukács evangéliumáról, mikor olvastam, megfogott az a gondolat, hogy a templom, akármilyen időben is járunk, három dolgot tesz velünk. A templom vonz, a templom hazavár, és a templom útnak indít. Érdemes végig gondolnunk, hogy vajon a saját életünkben azok a templomok, azok a ténylegesen kőből épített helyszínek, ahol jártunk, ahol felnőttünk, ahol minisztráltunk, ahova most járunk, vagy a mi templomot különösen szeretünk, ebben a hármas összefüggésben hogyan tudunk hozzá kapcsolódni. A templom vonz, a templom hazavár, és a templom útnak indít. Aki Esztergom felé jön, akármelyik irányból, biztos, hogy a bazilikát meglátja először. Pláne most már, hogy a fényes új kupolán a borítás elkészült, nagyon szép, akár Garamkövest felől, akár Visegrád felől, akár pedig Dorog felől jövünk. De ha elérkezünk ide a városnak, északnyugati szélére, akkor ez a miniatűr bazilikának is beillő Szent Anna templom fogad minket. Mikor László atya meghívott ide erre a tridumra, akkor utána néztem, hogy ez a templom hogyan is készült, hogyan is épült, és ahogy Rudnai Sándor bíboros nevét viseli ez a tér, és ő megálmodta ide ezt a templomot, a bazilika építéséhez is valamelyest kapcsolódóan, akkor visszagondoltam, hogy mikor gyerekkoromban egyszer jártam itt bent, akkor még kívülről nagyon ütött kopott volt, de valahogy megfogott az, hogy ennek a templomnak egy különös mi volt az, hogy belül kerek. Ez a ugye beceneve, hogy kerek templom. Bejövünk, és valahogy egy bazilika kupolában érezzük magunkat. És most ezen az esti órán, ha fölnézünk, nem is teljesen látjuk a sötétben, a félhomályban ennek a kupolának a tetejét, valahogy úgy beleveszik a homályba. Vajon ez a templom, ahol most vagyunk, ez hogyan tud minket vonzani? A templom vonzása nagyon sokszor előjön akkor is, ha egy település felé haladunk, és meglátjuk már a templom keresztjét, erről szoktam időnként elmélkedni, hogy mennyire tudja már az ember szemét arra irányítani, mennyire valahogy megdobban az ember szíve, mikor hazafelé tart, és meglátja saját szülőfalujának templomát. És a templomhoz számos olyan élmény kapcsolódik egy családon belül, amely biztos, hogy az Isten felé tud minket irányítani. Ott kereszteltek minket, ott voltunk első áldozók, bérmálkozók, ott kötöttünk házasságot, papként az új misét ott mutatjuk be, ott mutatják be szeretteinkért a gyászmisét. Nagyon különös légköre tud lenni egy templomnak, amely napról napra vonzza a tekintetünket és vonzza a lelkünket. És most Zakariás története kapcsán érdemes elgondolkodni arról, hogy mi is történik ebben a templomban. Zakariás, aki az ószövetségi választott nép papi családjába tartozik, és papja ennek a közösségnek, talán rutinszerűen, értesebb korúan, mondhatni, talán csukott szemmel is el tudja végezni azt a tömjén áldozatot, amelyre őt kiválasztották, amelyre a sorsolással rájutott a sorrend. Belép abba a templomba, belép abba a már hívektől kicsit külön választott részbe, ahol a tömjén áldozatot be kell mutatnia. Talán már fejből is tudja azokat az imádságokat, szavakat, amelyeket ki kell mondania. Otthon érzi magát ebben a térben. És itt történik vele a legváratlanabb dolog. Itt szól hozzá az Isten. És azt olvassuk, azt hallottuk, ami tegnap Józseffel is történt, és holnap Máriával is, hogy zavarba jön, és félelem szállja meg. Pedig egy olyan pályán mozog, ahol nagyon rutinos, ahol ő, mint pap, kizárólagos jogkörökkel rendelkezik. És Isten őt nem a sivatagban, nem egy elvonult, magányos helyen, hanem a saját szentélyében, a saját házában szólítja meg. És oda szeretnék ezzel a gondolattal kiukadni, hogy vajon nekünk a saját életünkben legyen ez akár ez a templom, vagy egy másik templom, ahol otthonosak tudunk lenni, ahol évek, évtizedek óta már megszokott helyünk van, csukott szemmel is tudjuk, hogy melyik virág, melyik gyertya, mi hogyan van a templomban. Vajon ott az Isten hogy tud minket megszólítani egészen váratlanul? Legyen ez a kerektemplom, legyen ez a bazilika, vagy akármelyik templom. Azokban a megszokott mindennapi rutinokban, azokban a sokszor talán már gépiessé váló mozdulatokban is az Isten tud velünk csodát tenni, és meg tud szólítani. És tovább megyek most a mai evangéliummal. Azt írja a Szentíró, hogy ne félj, Zakariás, szól hozzá az angyal, könyörgésed meghallgatásra talált. És úgy gondolom, egy nagyon szép kapcsolódási pont van itt a tegnapi naphoz, hogy Zakariás kéri valószínűleg hosszabb idő, talán évtizedek óta az Urat, azért, hogy neki gyermeke szülessen. És majd ezzel a mondattal fog befejeződni az evangélium, így tett velem az Úr, arra méltatott, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. Kedves testvérek, a választott nép körében az egyik legnagyobb szégyennek az számított, hogyha nem volt gyermek, nem volt örökös. Úgy gondolták, hogy nincs akkor az Isten áldása azon a házasságon. Másik ilyen nagy szégyen volt, hogyha valakit idegen földön temettek el, nem a saját szülőhelyén. És ebből mutatkozik meg, hogy Zakariás azért egy Isten hívő ember volt, aki kérte évek, évtizedek óta az Istent, nem szeretett volna szégyenben maradni. És az Isten meghallgatja az ő könyörgését. De milyen érdekes, hogy talán már ő sem hit benne, hiszen elkezd kételkedni, elkezd kifogásokat keresni, hogy ugyan ő már öreg, és már a felesége is éltessebb. És egyáltalán milyen konkrét jelből tudhatja meg ezt, hogy gyermeke lesz. Vajon amikor velünk az életben apró csodák történnek, amikor érezzük az Isten megszólítottságát, hogy hozzánk szól, vajon mi elkezdünk kételkedni, elkezdünk kifogásokat keresni, vagy tudunk annak örülni, hogy az Isten végre megszólított minket, hogy végre a mi szívünk találkozott ő vele. És úgy gondolom, hogy ezeknek a találkozásoknak, amik talán sokszor váratlanok, ahogy most Zakariással is történt, nagyon nagy jelentősége lehet az életünkben. Mikor kezdünk már gépiessé, monotonná válni az imádságban, az Isten akkor is tud szólni hozzánk. A templom vonz, a templom hazavár. És ezzel a hazavár szóval szeretnék most tovább elmélkedni. Ha szétbontom a szót, a magyar nyelv annyira szép, hazavár. Otthon vagyunk a templomban, és a vár szót, ha nem az ige, hanem a főnév értelemben értelmezzük, akkor az egy biztos menedék, egy biztos vár, egy biztos bástya, egy biztos pont, ahol otthonra lelhetünk. Ezelőtt pár évvel, mikor Erdélybe jártam kirándulni egy diákcsoporttal, olyan vidékeken jártunk, ahol nagyon sok különböző felekezetnek a temploma volt, evangélikus templomok, református templomok, unitárius templomok, és viszonylag kevés volt a katolikus templom. És gyönyörű szép templomokat láttunk, magyar építészet gótika korából, középkorból, csak aztán a vallási különbségek úgy hozták, hogy most nem a katolikus liturgiát ünneplik benne a hívek. És gyönyörű szép templomok voltak, engem nagyon megfogtak, de valami hiány érzetem volt. És nem tudom, már hanyadik templomba kellett eljutni, amikor rádöbbentem, hogy hát hiába vannak freskók a középkorból, hiába vannak gótikus üvegablakok, hiába nagyon ősiek a kövek, nincs ott az eukarisztia. Nincs ott a szentségi jelenlét. És úgy gondolom, hogy nekünk a katolikus templomainknak ez egy hihetetlen adománya, adottsága, hogy Jézus itt van velünk, haza vár minket az ő lakhelyére, ahonnan ő naponta és naponta a pap kezéből megújítva és megjelenítve, bocsánat, tehát újra és újra megjelenítve a kereszt áldozatot, önmagát adja nekünk. A templomban hazahív, hazavár minket az ő mennyei lakomájára. És érdemes elgondolkodnunk, hogy vajon a lelkünknek a temploma mennyire tud a mi otthonunk lenni, és ennek a lelki otthonunknak vajon ki az uralkodója. És ahogy tegnap is, ma is szeretném Turmezei Erzsébetnek egy versét idehozni, aki a templomról, pontosabban ahogy ő fogalmaz, a birodalomról gondolkodik, értsük itt lelkünk birodalmát, lelkünk templomát. Lélek, én lelkem, hogyha ismernélek, ha bejárhatnám a határaidat, neki indulok, s olyan szövevényes, a folyamain nincsenek hidak. Ha ismernélek, s tudnám, mihez kezdjek, mélységveidből titkok integetnek. Lélek, én lelkem, miért vagy nyugtalan? Megfélemlítőn zúgsz, morajlasz folyvást, s én idegenül, ön birodalmamban, remegve tartom kezemben a kormányt. Koldus királyod, mit tegyek veled? Merre keressek segítő kezet? Lélek, én lelkem, hol van az a mester, ki téged ismer minden titkodat? Aki zúgó folyamaidon által hidat fénylő szivárványból vonat. Ó, jöjjön, akár zúgó harsonával, akár simogatóan csendesen, én koronámat lábához teszem. Kedves testvérek, vajon mi a lelkünk birodalmának koronáját oda tudjuk-e tenni Krisztus király elé? Ezért is gondoltam, hogy a mai napnak ez a templom motívum legyen az egyik alapja, hogy vajon a saját lelkünk templomában mi ki elé tudjuk letenni saját egónkat igazából, saját koronánkat. És ahogy Zakariás történetében érdemes volt megfigyelni, hogy míg Zakariás bent imádkozik és bemutatja a tömjén áldozatot, addig kint a nép várakozik, és nem tudja, mi történik. Talán átéltük mi ezt nem egyszer, hogy belül a saját lelkünk templomában nagy csatákat vívunk. Istennel találkozunk, vagy éppen Isten hiányától szenvedünk, de kint nem látják, hogy mi történik bennünk. Kintről elvárások vannak felénk, ahogy a nép is. Miért nem jön már? Miért nem már fejezi be a liturgiát? De mi bent éppen Istennel beszélünk. Mai estén ezt tudom kívánni, kedves testvéreknek, hogy saját lelkünk templomába engedjük be az Istent. Adjuk át neki a kormányzást, ahogy a versben is volt, adjuk át neki lelkünk koronáját, hogy betölthesse azt, hogy haza hívhasson minket, és hogy saját lelkünk templomában mi is otthonosan érezhessük bennünket. És a harmadik gondolat a templomhoz vonz, hazavár, hogy útnak indít. Kedves testvérek, a Szentmise végén, amikor azt a felszólítást halljuk, hogy a Szentmise véget ért, menjetek békével, az nem azt jelenti, hogy a következő miséig nincs semmi dolgunk. A latinban úgy hangzik ezt, hogy ite missa est. Nem csak azt jelenti, hogy a Szentmise véget ért, hanem missa, vagyis küldetésetek, missziótok, feladatotok van. Tehát amikor mi találkozunk Istennel az ő igéjének és az ő eukarisztikus áldozatának oltárán, akkor mi azért is jövünk ide, hogy feltöltődve vele lélekben és testben, utána, ha kimegyünk, azt a küldetést, amit kapunk az Úristentől, azt teljesíteni tudjuk. Nem ér véget a templom ajtóban a keresztény létünk, hanem igazából ott kezdődik nagyon sok szempontból. Munkahelyen, iskolában, családban, szomszédasszonnyal, akárhol. Íte missa est. Küldetést, feladatot ad a templom. Kérjük a mindenható Istent, hogy ennek a nagyszerű küldetés tudatnak, ennek az Istennek való ajándékozottságnak és ennek a biztos pontnak, a templomnak a tudatában tudjunk napról napra megújulni, és egyre közelebb kerülni hozzá karácsony szent ünnepén. Ezt engedje nekünk mindenható Isten. Amen.